Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája. Stúdió beszélgetés Fejérdi András történésszel, a Mindszenti Bíboros pere 70 év távlatából vatikáni kötet római bemutatójáról. Ahogy arról szerdai adásunkban beszámoltunk, január 25-én kedden a Római Magyar Akadémián vatikáni és olasz történész szakemberek előadásai keretében bemutatták a Mindszenti Bíboros peréről szóló angol nyelvű kötetet, amelynek egyik szerző-szerkesztője Fejérdi András egyetemi történész oktató. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Mindszenti kontextusban. Ezzel a címmel lehetne jellemezni azt a szép konferenciát, amelyet e hét kedjén tartottak a Római Magyar Akadémián, aminek egyik előadója volt vendégem Fejérdi András történész, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, és arról kérek, hogy ebben a stúdió beszélgetésben a kötetről beszélgessünk, a konferenciáról, a Szent Atya üzenetéről, illetve mindarról az összefüggésről, amely segít a magyar mindszenti bíboros tanúságtételének egy mélyebb megértésében. Tehát akkor az első kérdés az lenne, hogy Mindszenti kontextusban, Mindszenti bíboros tanúságtételének értelmezése abban az összefüggésben, amely nem csak Magyarország egészét, akkori egészét jelenti a háború utáni években, hanem kiúzva ezt a mezőnyt abban a homogén közegben, amely a kelet-európai országok. Tiéd a szó, András.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ezen a könyvbemutatón, amit a Római Magyar Akadémián tartottunk, azt a kötetet mutattuk be, amely 2019-ben egy konferencián elhangzott előadásoknak az anyagát gyűjtötte össze, és tudatosan angol nyelven készült el a kötet, hogy minél szélesebb közönséghez eljuthasson. A cél az volt, hogy Mindszentinek a neve viszonylag ismert, nem csak magyar, nem csak közép-európai, nem csak európai, hanem akár világszinten is, és hogy az ő nevére fölfűzve, az ő perének évfordulójához kapcsolva azt a szituációt, azt a folyamatot be tudjuk mutatni, ami 1945 után a közép-európai országokat érintette, egy kommunista rendszer kiépülése, amely fellép az egyházzal szemben, megpróbálja a saját szolgálatába állítani az egyháziakat, az egyházat megpróbálja gyakorlatilag a társadalomtól elszakítva egy párja sorba visszaszorítani. Ennek a folyamatnak számos áldozata van, nyilvánvalóan az egyszerű laikusoktól, papoktól, szerzetesektől kezdve a hierarchia csúcsaig. Itt a kötet elsősorban ez utóbbi vonatkozásra fókuszál, tehát főpásztorokkal foglalkozik, bár például pont a Mindszenti per kapcsán többek között van egy külön tanulmány, amely a Mindszenti per mellék szereplőit, a többi vádlottnak a sorsát is feltárja, tehát itt is látszik, hogy a főpásztor a nyájától elszakítva nem értelmezhető, de ugyanakkor azért fontos a főpásztorokra figyelni, mert a stratégia alapja, egy ősi stratégia, megverem a pásztort, szétszélednek a juhok, tehát valóban elsődleges célpontja ezeknek a kommunista rendszereknek az egyházi vezetők félreállítása volt.
Mely országokról volt szó, amelyek meg is szólaltak képviselőkön keresztül, és amelyek munkái be is kerültek a kötetbe?
Igen, igyekeztünk teljes körű közép-európai, közép- és kelet-európai panorámát kínálni, tehát Magyarország mellett Jugoszlávia, azon belül elsősorban ugye Horvátország Stepinac érsekkel, Románia mind görög-katolikus román szempontból, mind katolikus-magyar szempontból Márton Áronon keresztül, Csehszlovákia, az mint összetett állam ugyancsak szlovák részről Vojtasság püspökkel, cseh részről Berán érsekkel, Lengyelország Visinszkivel, és egy kicsit tágítva a kört, lementünk Albániába, Renussi érseknek, prímásnak a sorsával, és nagyon érdekes, még kiemelendő az ukrán kérdés. Az előadások között, még a konferencián két szempontból is közelítettük meg, azt is Romániához hasonlóan volt egy ukrán-görög katolikusokról szóló előadás Slipi érsekkel. Az azért nem került a kötetbe, mert a szerző ebben a sorozatban már ugyanezt a szöveget közölte, tehát angolul nem volt szükség újra közölni. Viszont nagyon fontos, hogy ennek kapcsán a kárpátaljai magyar görög-katolikus közösségnek a kálváriája, Romzsatódor és a többi pap kálváriája is megjelenik ebben a kötetben. És így nagyjából ezt a közép-európai régiót lefedjük.
Balti államok?
Balti államok nem kerültek bele. Bele lehetett volna venni, de hát az már így is ez egy 500 oldal körüli kötet 25 szerzővel, de valóban különösen Litvánia mondjuk az, ami katolikus szempontból érdekes lehetett volna.
És ezt a következő kérdés miatt is említem. A Szent Atya 4-5 évvel ezelőtt járt Litvániában. És igazából első alkalommal találkozott, főként a főpásztorokkal való találkozás évén egy nagyon mély személyes beszélgetésben, azzal a szenvedéssel, amin ők keresztül mentek. Most ilyen mély élmény a pápát nem érte. Tehát egészen megdöbbent, nagyon milyen a hatása alá került, és bizonyára megmaradt ez benne. Tehát a litván példán keresztül azóta másként ért bennünket, azért ő nem európai ember, hanem dél-amerikai, és számára a hasonló jelenség is jót egy ponton megérteni, azt is jelenti, hogy akkor én az egészet másként és jobban látom. És akkor itt, ezen a ponton ugorjunk is tovább, és rákérdezek arra a nagyon kedves és pozitív fogadtatású mozzanatra, amely éppen a Történettudományi Pápai Bizottság elnökének, Ardüre atyának az előadása révén lett hallhatóvá. Ő ugyanis elmondta a Szent Atya üzenetét, amely egy üzenet volt számára. De hogy mit is jelent az üzenet, ez a bő és hosszú és nagyon-nagyon mély mondat, András, arra kérlek, hogy ez fejtsd ki nekünk.
Nyilván szokás a Pápai Történeti Bizottság részéről azokat a köteteket, amelyeket a sorozatában jelentett meg, elküldeni a Szent Atyának ajándékba, hogy ő is lássa, hogy az ő munkatársai mivel foglalkoznak.
Hiszen az ő bizottsága.
Hiszen az ő bizottsága, így van. Tehát nyilvánvalóan megkapta ezt a kötetet is. Nem tudom, hogy mennyire bevett gesztus, nyilván egy rövid köszönő sort ilyenkor visszajeleznek a Pápai Történeti Bizottságra. Ez alkalommal egy kifejezetten jelentős tartalmi betéttel született meg ez a köszönő levél, amiből ezt a fontos mondatot idézte Padre Ardüra is a köszöntő szavaiban, amelyben a Szent Atya arról ír, hogy ez a kötet segíti az olvasókat ahhoz, hogy közelebb hozza hozzánk, az olvasókhoz, Mindszentinek az alakját, közismert nagyságát, és evangélium erejét, és egyház szeretetét. És akkor itt van két olyan kulcsfogalom ebben a rövid, de összetett mondatban, ami egyfajta értékelése Mindszenti szerepének, szolgálatának. Az egyik a közismert nagyság. Itt a bevezetőben már röviden utaltam arra, hogy Mindszenti alakja azért nagyon alkalmas ennek az egész problémakörnek a nemzetközi közösség előtti bemutatásában, mert Közép-Európában mindenki ismeri a saját nemzeti szentjeit, vértanúit, fehér vértanúit. A világ más tájain kevés az olyan közép-európai vértanú, szent vagy hitvalló, aki ennyire közismert volna. És valóban pápai mondatnak ez a szava, jelzője, hogy közismert nagyság, ez valószínűleg erre utal, hogy Mindszenty valóban egy olyan személy, aki a saját korában is mindenki számára ismert volt, gyakorlatilag a katolikus világ teljességét bejárta az ő sorsának a híre, az ő perének a híre. Pont a konferencián hangzott el egy nagyon kedves kis epizód ezzel kapcsolatban. Matteo Luigi Napolitano az előadásában idézte, hogy elmúlt időszakban Vatikán levéltárban kutatva bukkant egy olyan levélre, amit Molise egyik kis apró falujából egy egyszerű ember küldött a Szent Atyának az 1950-es évek elején, 50-ben, 51-ben, tehát amikor Mindszenty még börtönben van, hogy ő fölajánlja magát, hogy szeretne Mindszenty kiszabadításában segíteni. Az előadásban nem hangzott el, hogy ez milyen formában van, de utána a vacsorán én rákérdeztem, hogy ezt hogyan képzelte el ez az ember, és gyakorlatilag a török háborúk időszakára viszont ő elmegy, fölajánlja magát, hogy letölti a büntetését
Mindszenty
helyett fogolykiváltásként. Egy eldugott kis olasz faluban egy katolikus ember az ennyire megérintve érzi magát a magyar prímásnak a sorsától. És gyakorlatilag ugyanez ez igaz ma is, hogy kevés olyan közép-európai főpásztor van, akinek az alakja ennyire közismert volna, mint Mindszentyé.
Molnár Antal történész kollégától hallottam Mindszenty eme szerepének a megfogalmazására, hogy az ő jelentősége nemzetek fölötti transnacionális. Ugye elkerülni a rossz ízű nemzetközi kifejezést, igen. És ebben gondolom a szomszédos országok is egyetértenek, hogy mint egy nagy erős mágnes az ő neve, személyisége, tanúságtétele magával hozza az összeset. Ő visz mindent.
Igen, én ehhez hasonlóan a Pierre Nora francia történésznek a fogalmát szoktam használni, mint szerint, hogy lieu de mémoire, emlékezethely, ami lehet fizikai hely, de lehet egy személy, amiben egy egész történet emlékezete sűrűsödik, összpontosul. És gyakorlatilag mint szerint alakja már saját korában, mint szimbólum ilyen volt, és ma is ilyen, hogy az ő sorsán keresztül találkoznak nagyon sokan ezzel a valósággal, amit a 45-90 közötti közép-európai egyházüldözés története jelentette.
Ferenc pápa szava egy olyan kontextusban, összefüggésben hangzott el, az előbb említett főként két súlyponttal, amikor Mindszenty bíboros boldog avatása még folyamatban van. A pápa ritkán beszélnek azért magukról, a konkrét személyekről. Elképzelhető, hogy azért ennek lesz egy mélyebb olvasata mások részéről is?
Remélhetjük, hogy lesz, biztosak nem lehetünk benne, hiszen ez egy magán levélből nyilvánosság elét idézett mondat, mekkora körtérrel, és ki mindenki figyel oda rá ilyen szinten, de valóban az a másik hangsúlyos kijelentése a mondatnak, amely Mindszentinek az evangéliumi hitelességére is egyház szeretetére utal, az megerősíti megint azt, hogy az ő alakját nyilván lehet egyszerű történelmi személyként, részben közéleti szereplőként is értékelni, és ez is fontos. A kötet egyébként jó részt erről szól, de emögött ott van a lelkipásztor, katolikus hívő, aki életszentségre törekszik. És az egyház szeretet fogalom mögött én kicsit ennek az elismerését érzem, hogy Mindszentinek minden akár hibás, téves lépése mögött is egy őszinte egyház szeretet húzódik meg, ami az életszentségének az egyik jele. Nem véletlen, hogy egyébként pont a konferencia tartása alkalmával 2019. februárjában született meg az a pápai dekrétum, amely a venerabilis jelző használatának, tehát Mindszenty bíboros tiszteletre méltó voltának a kimondását írta le és határozta meg. Ezt éppen a konferencia első napján volt lehetőség felolvasni és ismertté tenni. Tehát itt van egy ilyen kapcsolat is, hogy amikor a konferenciát tartjuk, akkor elismerik Mindszenty életszentségének a valóságát, és itt mintha ehhez is visszautalna a pápa, hogy a konferencia alkalmával megjelent pápai dekrétumot megerősíti ezzel a mondattal, hogy igen, várjuk a csodát, ez szükséges a szentélyavatáshoz, de valójában az már nem kérdéses, hogy Mindszenty egyház szeretete, megkérdőjelezhetetlen életszentsége adott.
Mit emelnél ki, kedves András, azokból az előadásokból, amelyet két történész, orosz történész professzor tartott, az egyik módszertani, másik pedig tartalmi szempontból?
Andrea Ciampani a LUMSA Római Egyetemnek a professzora volt, aki a módszertani megfontolásokat taglalta, és gyakorlatilag felismerte azt, hogy ez a kötet nem egy levegőben lógó ad hoc vállalkozásnak a terméke, hanem itt magyar történész kollégákkal már régóta művelt, tervszerű, stratégiai munkának az egyik gyümölcsével állunk szembe. Tehát lényegében arról van szó, hogy amikor az említett Molnár Antal kollégával 2011-ben mi ide kerültünk Rómába, akkor fölmértük azt, hogy a magyar történelmet, azon belül a magyar egyház történelmet és ennek ezt a nagyon fontos szerepét is úgy lehet igazából jól az európai történelem és európai történelmi emlékezet részévé tenni, sőt a világtörténelem olvasásába is beilleszteni, hogyha nem magában és a környező államokkal szemben kicsit elzárkózva vagy azokról tudomást nem véve műveljük ezt, hanem egymással párbeszédben. Tehát ez az egyik vonulat. A másik vonulat pedig az, hogy nem elég, hogyha mi egymással folytatunk párbeszédet, hanem mindezeket az tudományos eredményeket, amelyek akár külön-külön országonként, akár egymás között megszületnek, számukra is olvasható formában, tehát idegen nyelvre lefordítva, az ő nézőpontjaikkal is ütköztetve kell bemutatni. Tehát például ezért szerepel a kötetben pont a közép-európai panorámát jelentő rész bevezető tanulmányaként Philip Schönau-nak egy átfogó tanulmánya, aki itt a Latinárnyi Egyetemnek az egyháztörténelem professzora, és ő egy másik aspektusból tekint erre a régióra is, és ad egy bevezetést, hogy a Szent Szék az ő olvasatában hogyan viszonyult 12. Pius alatt, a hidegháború kezdetén Közép-Európához. Úgyhogy ezt a módszertani olvasatot húzta alá Ciampani professzor, és még annyit tett hozzá, hogy arra is rámutat ez a kötet is, és további utat is kijelöli. Ez a szoros összefüggés rendszer egymástól elszakítva nem elemezhető, tehát hogy nem csak összehasonlító, kétoldalú összehasonlításokkal operáló módszertanra van szükség, hanem ilyen multilaterális, többoldalú összehasonlításokra, mert úgy kapunk tényleg hitelesebb képet arról, hogy mi zajlik, és ez hogyan illeszkedik az egyetemes egyháztörténetbe.
És én Napolitano professzor?
Napolitano professzor sokkal inkább a Szentszék és Közép-Európa diplomáciai kapcsolat rendszerének a kontextusában helyezte el Mindszenty ügyét, hogy gyakorlatilag ugye a hidegháborúval ezek a kapcsolatok megszűnnek, vagy szép lassan elvágják az egyes kommunista államok ennek a kapcsolattartásnak a lehetőségét. Magyarországon ugye rögtön a második világháború után Angelo Rottának a kiutasításával a győztes oldalon végzett államok, Jugoszlávia, Románia, Csehszlovákia, a nunciatúra még működhet tovább, de az 50-es évek elejére ezeket is felszámolják, hogy van egy Moszkva részéről ott az első időszakban egy távolságtartás, egy elszakadási kísérlet, ami azután a hidegháború enyhülésével az 50-es évek végétől új kapcsolatkeresés irányába mozdul el, és ebben a diplomácia történeti dinamikus kontextusban helyezte el Mindszentynek az alakját, hogy az ő sorsa is hogyan megy végig ezeken. Amikor a 40-es évek végén őt elítélik a hidegháborúban, akkor mennyire azonos még Mindszentynek az álláspontja a Szentszék és a nyugat kommunizmussal szemben óvatos álláspontjával, és az 50-es évek végén, 60-as években, amikor Mindszenty az amerikai követségre kerül, addigra körülötte a világ sok szempontból megváltozott, más mondjuk reálpolitikai érdekek mozgatják a szállakat, és ő ebben mennyire kevéssé találta meg a saját helyét, mert nem tudta ezt összeegyeztetni a saját elveivel, amiért szenvedett addig.
Végezetül, már csak rövid időnk van sajnos hátra, arra kérdeznék rá, hogy ennek a kötetnek a tanulmányaiból mi a legfontosabb számodai számunkra, vagy melyek, mely témák?
Igazából, hogyha egy rövid tanulságot kéne levonni, akkor azt mutatja meg nagyon szépen ez a kötet, hogy függetlenül az egyes nemzeti egyházpolitikai kontextusoktól, ahol a katolicizmus súlya, a politikai vezetésnek a lépései picit eltérőek lehettek, és függetlenül attól, hogy az egyes főpásztorok személyes habitusa milyen határozottabb ellenállás az a számukra kívánatos stratégia, amit követni kell, vagy pedig egy mérsékeltebb kiállás a hit mellett, de ugyanakkor egy párbeszéd a kiépülő rendszerrel, független attól, hogy ki melyik utat választotta, előbb-utóbb ugyanaz lett mindegyiküknek a sorsa.
Bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy pontosan ez Mindszenty olvasata? Tehát ő ezt megérezte, ezt ő tudta, csűrhetjük, csavarhatjuk, így vagy úgy, ők ugyanazok maradnak, ugyanúgy elekaszálnak bennünket.
Igen, ez még azt hiszem, hogy további kutatásoknak is majd a tárgya lehet, hogy ez az intuíció, ami szerint Mindszenty a saját vonalvezetését irányította, visszatekintve bizonyos értelemben valóban tekinthető helyesnek ebben a rövid szűk periódusban, tehát mondjuk az 50-es évek első feléig. Hosszabb távon meg megint megkérdőjezik, tehát lehet, hogy az lett volna a célszerű.
Szétnyílik a helyzet.
Igen, hogyha az egyházon belül igyekeznek mindkét stratégiát, a párbeszéd és a helytállás stratégiáját párhuzamosan életben tartani, az egy megint más kérdés, hogy erre mennyi lehetőséget adtak az egyes rendszerek. Tehát az nagyon jól látszik, hogy 45-46-tól kezdve az egész rendszer, függetlenül, hogy hol mennyire épült már ki a kommunizmus, Moszkvából irányítva alapvetően a katolicizmussal szemben azért kívánt fellépni, mert pont az említett nemzetek fölötti jellege miatt biztonságpolitikai kockázatként tekintettek a katolikus egyházra. Egy a határok kontrollált keretein kívül eső hatalom az veszélyt jelent. És ezért kellett a katolikus egyházzal szemben és vezetőivel szemben fölépni, és ezért volt törekvés nem csak a görög katolikus, hanem a latin ritusú egyházak esetében is arra, hogy nemzeti egyházakat hozzanak létre. Felkínálják ezt a román görög katolikusoknak, felkínálják az albán katolikusoknak, felkínálják Tepinácnak is, alakítson egy horvát nemzeti egyházat, és akkor békén hagyják. Tehát nekik ez volt a fő kihívás itt az 50-es években, és ezért csaptak le tulajdonképpen az egyházait vannak a vezetőire. És valószínűleg ez változott meg a 60-as évekre, amikor rájöttek, hogy van más stratégia is, máshogy is lehet kezelni ezt a nemzetközi egyházi struktúrát, ami ugyanúgy szolgálhatja az államnak az érdekeit, de már a kapcsolattartás is beleférhet ebbe.
Kedves András, kedves professzor úr, hálásra köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy noha ez egy bizonyos szempontból mérföldkő ez a kötet, legyen folytatása.
Köszönöm szépen.
A Fejérdi András egyetemi történész oktatóval készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. figyelmüket köszöni, és búcsúzok Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.